Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez a Szabad Amerika Podcast, beszélgetőtársam Hajnal Éva, és a mai napon az LGBTQ közösség, tehát a melegek, biszexuálisok, stb. Tehát magyarul úgy mondják azt, hogy LMBT, ugye? Tehát az LMBT közösséghez tartozó emberekkel szembeni támadásokról, jogfosztásokról, diszkriminációról szeretnénk beszélni, arról, hogy a szélsőjobboldal céltábláivá váltak, és a szélsőjobboldali kormányok egyre többször igyekeznek gyűlöletet kelteni velük szembe, betiltani a rendezvényeiket egyenlőre, de ismerjük ezeket a folyamatokat. A végén őket magukat akarják betiltani, a létezésüket elvitatni, letagadni és elnyomni. Most ugye nem szeretnék elébe menni a beszélgetésbe a témának, de ugye itt most már egyre világosabb az, hogy egyre többen akarnak kijönni a fényre, úgymond az is nevetséges, hogy fényről kell beszélni, meg árnyékról, meg bujkálásról. Én éppen most készülök egyébként írni egy cikket arról, hogy nem mások, tehát ugyanolyan emberek, mint bárki más, tehát már maga ez a kifejezés is, hogy mások, én már ezt is sértőnek találom, mindenki annak az, aki és akinek született, és mindenki egyformán ember, ez nem tesz mássá. Pontosan ezt szeretnék elérni, hogy valahogyan különcként vagy különösként tekintsenek azokra az emberekre, akik nem heteroszexuálisok, hanem valahogy másfajta irányultsággal rendelkeznek, ami egyébként a magánügyük. Na most erről szeretnénk beszélni, egy kicsit körüljárni ezt a témát, annál is inkább, mert ugye Amerikában is most olyan hatalom jutott kormányra, ugye, amelyik a legitimitását valami fajta hamis, hazug, álkeresztény identitásból és támogatásból meríti, és most ennek az ürügyén, vagy ehhez kapcsolódóan, ugye, a mostani aktuális legfőbb bűnbakok, ugye a melegek, és a transzgenderek, és hát ugye Magyarországon is ezzel párhuzamosan az Orbán rendszer is beindított egy nagyon durva kampányt ellenük, már ezt korábban is megtette, ugye összemosva őket a pedofilokkal, ami egyszerűen elképesztő, és ugye megpróbálták betiltani ugye a 30. ünnepi budapesti Pride-ot is, de hát fölsültek vele, de ennek ellenére nem lehet figyelmen kívül hagyni, és erről mindenképpen beszélni kell, hogy itt egy újabb társadalmi csoport került olyan célkeresztbe, hogy az őket súlyosan veszélyezteti, és a mellettük való kiállás az a tisztességnek, a demokráciának, a szabadságnak és az egyenlőségnek a próbája, és most tulajdonképpen a kultúrharc egy jelentős része erre a területre tevődött át. Nos, elnézést a hosszú bevezetés miatt. Átadnám a szót Évának, és szeretném, hogyha egy kicsit beszélne arról, hogy hogyan változtak itt a tendenciák, mi az, ami látható, és mi okozta, mi idézi elő, mi teszi alkalmassá idézőjelbe ezt a közösséget arra, hogy ők legyenek az aktuális bűnbak szerepében megjelenő kisebbségi csoport, és egyáltalán erről a társadalmi jelenségről mondana néhány szót.
Köszöntöm én is a hallgatókat. Én azt hiszem, hogy egy kicsit vissza kellene nyúlnunk ahhoz. Már egyszer korábban mi arról beszéltünk, próbáltuk elmagyarázni, hogy mit minek neveznek itt a csoporton belül, tehát hogy érthetővé váljon, és ne ejtse zavarba egyik hallgatónkat se. Tehát ugye eleve létezik a kifejezés, amit te is mondtál, tehát az angol kifejezéshez majd utána a magyarhoz is ragaszkodtál. Tehát ugye magyarul az LMBTQ kifejezés az az angol LGBTQ plusz kifejezésnek felel meg. Tehát ezt, hogyha lebontjuk, akkor a magyar elnevezés az a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer plusz kifejezést akarja, még az angol kifejezés a lesbian, gay, bisexual, transgender és queer, illetve itt is a plusz elnevezés is található. Tehát ezek az elnevezések ezen társadalmi csoportok által alkotott közösség összefoglaló megjelölésére használható, ami arról szól, tehát hogy ezek úgy alakultak ki, a közösségen belüli csoportok, és a legfőbb oka az volt, hogy minden szemét be lehessen sorolni valahová, tehát hogy megtalálja a saját közösségét, vagy a szexuális preferenciáját, vagy az önazonosság alapján azt a csoportot, ahová tartozik. És én nagyon gyakran azt látom, hogy még a támogató emberek között sincsenek tisztában ezekkel a kifejezésekkel, tehát még aki jó indulatúan áll hozzá, és nem támadólag a tematikához, ott is látok hát ilyen összezavartságot ezekben a betű megnevezésekben. Tehát én azt gondolom, hogy van értelme annak, hogy ezeket a mozaik rövidítéseket egy picit kitárgyaljuk, tehát hogy tudjuk, hogy miről beszélünk, és hogy mindenkinek egyértelmű legyen. Tehát én azt javaslom, hogy a magyar nyelvű elnevezést fejtsük meg, tehát az LMBTQ plusz elnevezést, tehát hogy menjünk végig így először minden ilyen mozaik szón, hogy mit jelent. Lesznek olyan részei, amik egyértelműek, könnyen értelmezhetőek, és lesznek olyan részei, amit azért szerintem ki kell fejteni, hogy mindenkinek egyértelmű legyen. Tehát a mozaik szavaknak az első betűjele, az L betű, az a leszbikust jelent. Én azt gondolom, hogy ez nem okoz problémát, ezt érteni fogják az emberek, hogy ez itt a szexuális irányultságra utal, és hogy a homoszexuális nők elnevezését jelenti. Tehát általában olyan nőket, akik nőként nők iránt vonzódnak, mind érzelmileg, mind szexuálisan, és általában ezzel a kifejezéssel nincs is probléma. Hogyha tovább megyünk a mozaik szóba, ugye létezik a meleg elnevezés, a második mozaik szó, tehát az M betű jelentése. Ez is a szexuális irányultságra utal, leggyakrabban egyébként a férfi homoszexuálisok esetén használták ezt a kifejezést. Tehát itt olyan emberekre gondolunk, akik férfiként férfiakhoz vonzódnak, mind érzelmi, mind szexuális értelemben. Egyébként, amíg az angolban a meleg szó az a gay szónak felel meg, tehát itt érdemes azt megjegyezni, hogy a gay szó az egyértelműen az angolban a férfiakra értendő, addig a magyarban hát ilyen gyűjtőfogalomként szerepel inkább, tehát ide a női és a férfi homoszexuálisokat is beszokták sorolni nem sértő kifejezésként, de itt a felsorolásnál elsősorban férfiakra gondolnak, tehát szerintem itt is ezt már tisztázni kell. Hogyha tovább megyünk, a B betű, az a biszexuális szót jelenti. Ez is szexuális irányultságra utaló kifejezés, amely olyan emberekre utal, akik mindkét nem felé nyitottak az érzelmi és a szexuális kapcsolatra. Tehát lehet ellenkező nemű, azaz heteroszexuális, és azonos nemű homoszexuális érzelmi szexuális kapcsolatuk is. Tehát én azt hiszem, hogy ezek eddig egyértelműek voltak. A zavarok innentől kezdődnek az emberek értelmezésébe. Tehát itt már úgy érzem, hogy sokkal inkább nehezebben meghatározható fogalmakat közelítünk meg egyes emberek számára. Tehát itt következik a következő mozaik szó, vagyis mozaik betű, tehát a T betű, ami a transzneműt jelenti, tehát a transzneműt vagy transgendert is. Szemben az előzőekkel ez a szó nem egy szexuális irányultságra, hanem az identitásra, az önazonosságra utal. A transznemű ember esetén a születéskor megállapított biológiai nem, a gondolkodásban, az én tudatban és a társadalomban megélt nem különbözik. A transznemű, transgender ember lehet tehát egyértelmű és biológiai külső és belső nemi jellegekkel ellentétes én tudattal élő személy, De nem feltétlenül ez a definíciója. Tehát lehet férfi testben nőként, lehet ez fordítva is, és ezen belül a szexuális preferenciája hasonlóan lehet önazonos, tehát például lehet heteroszexuális, homoszexuális, lehet biszexuális, de akár aszexuális, ami azt jelenti, hogy ugye nincsen semmilyen szexuális beállítottsága, és korábban az interszex embereket is ide sorolták, azonban őket teljesen más biológiai okok miatt külön csoportként kell kezelni. Tehát itt már volt olyan fogalom, amit rendbe kellett rakni. És akkor ugye elérkezünk a Q betű jelentéséhez, a queer szóhoz. Ez ugye hát nagyjából annyit jelent, hogy más, furcsa, vagy érdekes, tehát ilyen nem találok rá igazán jó magyar fordítást. És hát itt is a legnagyobb gondot a pontos értelmezésben az okozza, hogy a szónak több jelentése és alkalmazása is van. Tehát ez lehet egy gyűjtőfogalom is, használatos az egész LMBTQ plusz társadalomra, tehát így ideértendők azok, akik az átlagostól, a többségi társadalmi által elfogadottól eltérnek, szokatlanok, furcsák, tehát szokatlan vagy különös szexualitású emberek, vagy viselkedésű emberek. Hasonlóan használja az angol, mint a magyar társadalom a meleg szócskát a közösségre, és emellett a queer kifejezést használja olyan ember is önmagára, aki vagy nem tudja, vagy nem akarja meghatározni saját szexuális hovatartozását, vagy az önazonosságát, még nem ismeri, de jelezni kívánja, hogy elkezdte az önazonosságát keresni. Tehát ugye látunk olyan folyamatokat, akiknél ez nem egyértelmű, tehát egy időszakba tellik bele, mire meg tudják határozni. Tehát nem egyszerű folyamat, tehát ennek is lehet ideje, meg kell hagyni azt a folyamatot, hogy végig tudja valaki ezt gondolni, meg megtalálja a saját önazonosságát. És ugye eljutunk a plusz betűkig, vagyis a plusz jelig, tehát ugye ami szintén az LMBTQ társadalmat bővíti ki, tehát itt megjelenik az interszex vonal is, tehát itt is nem az egyénnek a nemi identitását írja le, hanem ez is inkább egy testi biológiai állapotot. Tehát az interszex emberek ugye olyan biológiai nemi jellegzetességgel rendelkeznek, amelyek alapján nem sorolhatók be kizárólagosan a biológiai női vagy férfi kategóriába. Ugye itt jelenik meg a törvénynek az a problémája, amikor kimondják azt, hogy csak férfiak, csak nők lehetnek. Tehát ezek a különbözőségek ugye megjelenhetnek a kromoszómákban, a nemi mirigyekben, a hormonokban, vagy a nemi szervekben is. Tehát eredményezhetnek olyan eseteket, amikor kívülről látható jelei vannak, de vannak nem látható tulajdonságok is. Tehát az interszex személy részben, vagy teljesen mindkét biológiai nemhez tartozó szervekkel is rendelkezhet. Tehát az interszex emberek ugyanúgy azonosíthatják magukat férfiként, nőként, transzneműként, vagy egyéb nemi identitással, illetve lehetnek heteroszexuálisok és homoszexuálisok, és előfordul az is, hogy például megszületik egy interszex ember, és a születéskor fiúként vagy lányként sorolják be, ez szerint is nevelik, de később mégis más lesz a nemi identitása. Tehát látjuk azt, hogy a folyamat így hosszabb ideig is eltart, mire kialakul a megfelelő azonosság. És az interszex emberek a fentiek ismeretében tulajdonképpen nem is sorolhatók az LMBTQ társadalomhoz, de mégis részei annak, hiszen az LMBTQ aktivizmus általánosságban küzd az olyan emberek jogaiért, akik az elvárt bináris, biológiai és társadalmi normákon kívül esnek. Tehát ők azok, akik küzdenek azért, hogy attól függetlenül, hogy nem esnek bele ezekbe a társadalmi normákba vagy elvárásokba, ugyanúgy rendelkezzenek jogokkal, és hogy ne részesítsék őket negatív diszkriminációba bármilyen téren. Ugye megjelenik itt az aszexuális szerep is, amiről már beszéltünk, hogy tehát, hogy olyan emberek, akik fizikailag és biológiailag képesek a szexuális életre, de mégse kívánják azt, az aszexuális ember nem, vagy csak nagyon ritkán létesít szexuális kapcsolatot mással, de ettől még az érzelmi kapcsolataik, szükségleteik azért nem különböznek az embertársaiktól, tehát léteznek szexuális vágyaik is, de nincsen késztetésük arra, hogy szexuális aktust létesítsenek valakivel, vagy találjanak maguknak szexuális partnert. És ugyancsak megjelenik a pánszexuális kifejezés is. A pánszexuális ember nemi hova tartozásától és szexuális önazonosságától függetlenül képes szexuális romantikus kapcsolatot létesíteni más személlyel, tehát az életük során ellenkező nemű heteroszexuális és azonos nemű homoszexuális érzelmi szexuális kapcsolatuk is lehet, de annak kiindulása nem azonos a biszexuális emberek indítatásával. Tehát a biszexuális egyént a másik személy esetén néha a sajátjánál különböző biológiai nemhez való vonzódás, néha pedig a sajátjával azonos biológiai nemhez való vonzódás motiválhatja. A pánszexuális személy viszont a másik emberhez, mint személyhez vonzódik, és nem figyeli annak a biológiai társadalmi nemét. Tehát ugye itt megjelenik a gender fogalma is, amiről már nagyon sokszor beszéltünk, és próbáltuk elmagyarázni, hogy miért lényeges. Tehát, hogy miért lényeges az, hogy mit várnak el valakitől, hogy mi alapján viselkedjen. Tehát a pánszexuális egyén összességében az emberhez vonzódik érzelmileg, és a személybe szeret bele, és csak másodlagosan foglalkoztatja annak a szexualitása, a nemi hovatartozása, vagy pedig a szexuális önazonossága. Tehát ezekkel így megfejtettük végül is a teljes mozaik betűkészletet, tehát hogy érthető legyen mindenki számára.
Igen, nagyon köszönöm, és ez ugye azért is nagyon fontos, mert annál fogva, hogy ennek a közösségnek a tagjait ugye a történelem során különböző intenzitással és formákban ugye üldözték, megbélyegezték, megpecsételték, és hát ugye még a holokausztban is ugye kaptak idézőjelbe szerepet, tehát egészen a népirtásig terjedően üldözték őket, és ugye a társadalmi elutasítottság miatt is ugye nagyon sokan, még akkor is, hogyha személyes üldözésben nem vettek részt, ugye próbáltak rejtőzködni, hogy ez soha ki se derüljön róluk, és hogy valahogyan elkerüljék az ezzel kapcsolatos akár jogi, akár fizikai, vagy bármilyen jellegű üldözést, vagy megbélyegzést. És ennek köszönhetően ugye az emberek, úgy általában a társadalom nagy része nem tudja, és nem tájékozott a tekintetben, hogy az általa nem látható módon, vagy nem tanított módon, nem ismert módon milyen emberek élnek körülötte, és milyen típusai vannak ezeknek a, tehát ehhez a közösséghez tartozó embereknek. Tehát ezért egyrészt nagyon fontos volt ez, amit elmondtál, másrészt pedig most még két dolgot szeretnék kérni tőled, hogy ez is szerintem nagyon fontos, hozzátartozik a felvilágosításhoz, vagy a tisztánlátáshoz, és ahhoz, hogy szokjunk hozzá, hogy ezek az emberek itt vannak, itt léteznek, ugyanolyan emberek, mint bárki más, semmifajta megkülönböztetésben nem szabad és részesíteni, nem szabad és nem kell, nem úgy kell, az föl sem merül, ugye, tehát hogy nem szabad semmiféle megkülönböztetésben részesíteni őket. Tehát, hogy amire utalok, hogy ugye két dolgot szeretnék még kérdezni tőled ebbe a felvilágosítás idézőjelbe témakörben, hogy ezek a jellemzők, ezek választott vagy született adottságok, ez az egyik. A másik, hogy most, ahogyan végül is az LMBTQ plusz közösség tagjai egyre inkább követelik maguknak az egyenjogúságot, és kiállnak a társadalom elé, és egyre kevesebben lesznek azok, akik rejtőzködnek, akikről nem lehet tudni, és így nem jelennek meg a statisztikai eredményekben, de hogy ennek nyomán, ami már most látható, vagy tudható, mit lehet mondani, hogy körülbelül az emberi közösségeknek, a társadalmaknak, az országoknak, a lakosságnak a hány százalékát érinti valamelyik típusa ezeknek a kategóriáknak?
Hát ugye, mivel mi többnyire Amerikáról, meg Magyarországról szoktunk beszélni, ezért én most is azt javaslom, hogy váltsunk Amerikára, meg hát Magyarországot is azért megemlíthetjük, de ugye az Egyesült Államok kapcsán is megállapítható az, hogy a fiataloknak közel a negyede LMBTQ identitásúnak vallja magát az Egyesült Államokban. Tehát a Z generációnak, a tagjainak tényleg egy jelentős része, tehát a negyede nyilatkozik így magáról több felmérés szerint, és ezek a friss felmérések, és ugyan kimutatható az is, hogy csökken a támogatottságuk, még hogyha kevés százalékkal is, tehát ez meg utal arra, hogy a kormányzat hogy reagál hozzájuk, de itt jelentős számú emberről van szó, és hát a közvélemény kutatások szerint az összes amerikainak legalább a 7,6%-a vallja magát transzneműnek, leszbikusnak, melegnek, biszexuálisnak, vagy éppen valamilyen módon eltérőnek a heteroszexuálishoz képest. És tehát érdekes látni azt, hogy ez növekvő tendenciát mutat, tehát mindenképpen nő az LMBTQ közösség társadalmi aránya, tehát bármilyen is legyen a kormányzat. És az is nagyon érdekes része itt Amerikában, hogy a felmérések szerint a nők közel kétszer nagyobb valószínűséggel vallják magukat az átlagostól eltérő nem identitásúnak, vagy szexuális orientációjúnak, mint a férfiak. Tehát a férfiak körében még mindig van jelentősebb a rejtőzködés, meg az, hogy nem beszélnek ezekről a dolgokról. De hát a fiatal generáció már felszabadultabb. Tehát ugye, hogyha a generációs felosztásokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy minél fiatalabb generációt vizsgálunk, ott meredeken nő az LMBTQ identitás. Tehát azt látjuk, hogy a fiatal generáció meri vállalni, még az idősebb generáció nem kifejezetten. Tehát, hogyha a boomereknek nevezett generációt nézzük, tehát az 1946 és 64 között születetteket, akkor ott még csak 2,3% tartozik az eltérő nemi identitással vagy szexuális orientációval rendelkezők csoportjába a saját bevallás szerint, és ez már az Y-generációnál, ami ugye az 1981 és 1996 között születetteket jelenti, ott már 9,8% ugyanez az arány, tehát az önbevallású nemi identitás vagy szexuális orientációval rendelkezés. És azt is látjuk, hogy a legfiatalabb, már a felnőtt tagokkal rendelkező generáció, tehát a 96, 1996 és 2012 között születetteknél pedig már 22,3% ugyanez, tehát ez jelentősen kiemelkedik a mezőnyből. Tehát itt mindenképpen látszik az, hogy minél fiatalabb generációt vizsgálunk, annál inkább úgy gondolják, hogy ki kell ezt fejezni, és hogy merik vállalni, tehát ellenben az idősebb generációval.
Arra, hogyha kitérnél egy pillanatra, most csak utalok arra, tehát a kérdés másik részére, hogy milyen mértékben és mennyiben választott és mennyire született adottságokról van szó, már csak azért is, mert ugye ebbe is nagy a tudatlanság és nagy a tájékozatlanság, és csak emlékszem valakire, már nem tudnám fölidézni, hogy ki volt az, aki azt mondta, hogy ja, azt hiszem talán éppen a Biden kormány közlekedési minisztere, a Pete Buttigieg volt talán az, aki ezt mondta, hogy ő mindent megtett volna, pontosan a társadalmi reakciók, a társadalmi elítélés, a társadalmi normák, elvárások és végülis az ezzel járó kellemetlenségek és minden miatt, hogy ő már letépte volna saját bőrét, ő már mindent megtett volna azért, hogy ne legyen az, aki, tehát hogy ne legyen meleg, hanem heteroszexuális legyen, és elkerülje mindazt, ami ezzel az állapottal jár, de ezt nem tudja megtenni, mert és hogy ez alapján miért tételezi föl bárki, vagy mondja azt, hogy ő ezt választotta, ez egyszerűen, ha benne valami folyamat végment, akkor az, hogy megbékélt végül is vele, elfogadta, és aztán elkezdett úgy tekinteni magára, mint minden más normális emberre, és elutasította azt, hogy emiatt őt bármifajta megbélyegzés és elutasítás és jogfosztás és bármi más érje. Tehát, hogy erről, ha mondaná valamit, hogy ez tulajdonképpen ugye milyen mértékben, vagy hogyan, vagy hogyan lehet ezt mondani, hogy ezek született adottságok, vagy választott jellemzők.
Hát itt te magad is utaltál már rá, tehát elárultad a választ te magad is, hogy hát ezek bizony született tulajdonságok, tehát attól, hogy az elfogadása, hogy az önazonosság megtalálása időbe tellik, tehát kevesen merik bevallani, meg ennek megvan egy folyamata, ez nem azt jelenti, hogy nem született adottság. Tehát ahogy te is mondtad, vannak emberek, akik küzdenek ellene, akik bármit megtennének, hogy ne azok legyenek, amik, de hát pont ez lenne a társadalom feladata, hogy elfogadni mindenkit olyannak, amilyen, tehát amíg bűncselekményben nem ütközik. De hát ugye itt is megjelenik az a kérdés, hogyha a világ országait tekintjük, tehát rengeteg helyen büntetik a homoszexualitást, vagy az átlagtól való eltérés. Tehát van, ahol életfogytiglani büntetéssel, van, ahol halállal, van, ahol pénzbüntetéssel. Tehát miközben meg látjuk azt, hogy nem lehet ezt a dolgot betiltani. Tehát vannak emberek, akik rendelkeznek vele, így születnek, de ez is olyan magánügyük lenne. Tehát igaziból nem egy elegáns vonás az, amit a magyar kormány is tett, hogy megpróbált összemosni itt fogalmakat. Tehát ugye itt azért nem lehetne összekeverni ezt bűnözőkkel, meg ilyenek. Tehát azt látjuk, hogy ez mennyire megtévesztő. Én azt látom, hogy a társadalomban nehézkes az elfogadás, abszolút nem választás kérdése. Attól, hogy egy nyitott társadalomban van választási lehetőség, az nem azt jelenti, hogy ezek az emberek ezt választották maguknak, hanem azt jelenti, hogy elkezdenek azt szerint élni, hogy elfogadják magukat, és ugye arra várnának, hogy mások is elfogadják őket annak, ami. Tehát épp ezért jelentős az, hogy csökken pont az LMBTQ közösség elfogadottsága az USA-ban is, tehát még hogyha nem is nagy százalékokkal, de ugye látjuk azt, hogy amíg a számuk növekszik, az elfogadottságuk csökken, hát azért az nem egy pozitív dolog. Tehát 4%-kal csökkent ez a támogatottság az országban egyébként, tehát korábban nagyobb volt. És hát látjuk azt, hogy ez pont amiatt történik, hogy LMBTQ ellenes politika, retorika és törvények azért kifejtik a hatásukat, és ugyanez szerintem Magyarországról elmondható, bár számokat nem tudok hozzámondani, de azért ezeknek az embereknek, tehát az LMBTQ embereknek félelem nélkül kellene élniük, és nem volna szabad, hogy diszkriminációt szenvedjenek el, és ezzel azért a többségnek egyet kellene értenie. Tehát én azt gondolom, hogy ez magánügy. Tehát az iskoláknak biztonságos és elfogadó helyeknek kell lenniük minden fiatal számára, tehát nem szabad nagy probléma legyen az önazonosság keresése, és jó lenne, hogyha a gyerekeket megtanítanák arra, hogy értékeljék és elfogadják a többi embert olyannak, amilyenek, mert hogy ez nem választás kérdése.
Igen, és hogy önmagukat is el tudják fogadni, ugye, mert ugye most betiltották például ugye Amerikában az iskolákban, ugye itt Floridában különösen, ugye azt, hogy az iskolában a tanár erről beszélhessen, hogy a tanárokhoz, vagy bárkihez, felnőtthöz a fiatalok ugye ezekkel a kérdéseikkel, zavaraikkal, identitáskeresésükkel, stb. Segítségül forduljanak, vagy akár pszichológushoz, ugye, és ugye ez is egy súlyos kérdés, ugye majd erről még talán beszélünk, hogy ez az elutasítottság, és ez a, és ez a tehát a társadalmi normák erőltetése és a társadalmi légkör az olyan helyzetet tud teremteni, amikor a született adottságait fölismerő, azokkal szembenéző ember számára rendkívül nehéz problémát jelent megbékélni azzal, és elfogadni saját magát olyannak, mint amilyennek született, és aki ő maga. És ebben a társadalomnak ugye egyrészt olyan légkört kellene teremtenie, hogy ez ne legyen probléma, másrészt pedig tudja, hogy tulajdonképpen mi az, ami történik vele, vagy miben született bele, és akinek pedig ezzel kapcsolatosan bármilyen nehézsége, zavara, problémája van, ugye azok segítségért fordulhassanak, hiszen tudjuk nagyon jól, milyen magas ugye az ebből fakadó mentális problémák, betegségek és öngyilkosságok száma is ugye a fiatalok körében, és ugye ezzel a gyűlöletpolitikával a fiatalokat, a gyerekeket, akiket a segítségtől is elzárnak és elrekesztenek gyerekvédelem címén, tegyük hozzá, ugye azokat egyszerűen belelökik ebbe a helyzetbe és ebbe a szituációba. Na most ezt ugye azért is mondom, és azért is kérdeztem, és nagyon örülök, hogy ezt ilyen szakszerűen és pontosan kifejtetted, hogy itt tulajdonképpen egy született dologról van szó, mert hogy a társadalmi elítélésnek az alapja az a tévképzet, hogy itt valakik eltérnek a normálistól, valami rosszat választanak, amit büntetni kell, tehát, hogy mint ami fölött lenne hatalmuk, és tulajdonképpen ez csak az ő döntésük, ugye most nem akarok, itt nincs arra idő, hogy teológiailag is elmondjam az ezzel kapcsolatos cáfolatokat, és azt, hogy a kereszténység és a Biblia szempontjából az, ahogyan a keresztény egyházak és a kereszténység viszonyul ehhez, nem beszélve a gyűlöletről, amit ez kísér, az annak semmifajta olyan biblia alapja nincs, pontosan ismerem ezeket az igéket, amiket hoznak, azok nem erről szólnak, és nem ezt mondják, és nem úgy kell értelmezni, ahogy a nők értelmezik, de a lényeg az, hogy született adottságokat bűnnek mondanak, és ezzel embereket ugye üldöznek, károsztatnak, ugye, és lassan ott tartunk, hogy a kereszténység az tulajdonképpen nem mást jelent, mint a heteroszexualitást és a homoszexualitás elítélését. Tehát aki keresztény, az ezt jelent, és a kereszténynek ez a dolga, hogy azt tegye, hogy üldözze ezeket az embereket.
Hát biztos, hogy nem az a dolguk, tehát szerintem én ugye kívülállok ezen a körön, de hát ilyen megtévedt dolognak látom ezt, tehát igaziból ezért hasznosak ezek a felmérések egyébként, mert sok mindent elárulnak a társadalomról, tehát például az olyan embereket is megkérdeztek, akik nem tagjai az LMBTQ közösségnek, tehát olyan emberek, akik abszolút nem sorolhatók be ide. És például az Egyesült Államokban 82% volt az, aki támogatná a leszbikus, meleg vagy biszexuális családtagjait, illetve a barátait, 77% pedig a transznemű és a nem bináris ismerőseit is. Tehát itt ugyan szerintem szintén megjelenik az értelmezés és a fogalmazásbeli probléma is, hogy nem feltétlenül értik, hogy miről van szó, De szerintem fontos támogatni ezeket az embereket, tehát meg fontos a fiatalokat arról meggyőzni, hogy ebben ne halljanak így bele. És hát ugye ezeknél a felméréseknél is egyértelművé válik az, hogy a Z-generációs felnőttek 70%-a szembesült már nemi identitása miatt megkülönböztetéssel, és ez korábban jóval alacsonyabb százalék volt. Tehát ez egy nagyon nagy növekedést jelent, És tehát látjuk azt, hogy a diszkrimináció az fokozódik, tehát egyre inkább növekvő tendenciát mutat úgy szintén, és hát azt is látjuk, hogy vannak kifejezetten olyan államok, ahol ez még inkább erőteljesebb, tehát vannak olyan egyesült államok belé különbözőségek állam és állam között, hogy betiltanak bizonyos dolgokat, meg könyveket iskolákba, és vannak, ahol nem. Tehát látjuk azt, hogy nem mindegy, hogy mi történik, és ugye a felmérések kimutatták azt, hogy az E-generáció tagjai közül, tehát aki 97 és 2002 között születtek, minden hatodik nyilatkozta azt, hogy az LMBTQ közösség tagja. Tehát én szerintem ez nem megoldás úgy tenni, mint hogyha nem léteznének. Tehát ez nem fogja megoldani a problémát. Inkább arra kéne koncentrálni, hogy elfogadtatni, hogy ne támadás érje őket. Tehát itt mindenképpen problémás a kormányzati hozzáállás. Tehát attól, hogy letagadják, attól nem szűnik meg. Tehát ez nem választás kérdése.
Igen. Na most ugye mondhatnánk azt, hogy tulajdonképpen a társadalomnak kellene egy olyan elfogadó, befogadó, ez is nevetség, hogy be kell fogadni, hiszen nem kell befogadni ugyanazok, mint mindenki más. De ugye a kirekesztéssel szemben használatos fogalomként mondják az emberek, hogy inkább a kirekesztéssel szemben befogadónak lenni. Egyáltalán abszurd maga a kirekesztés is, és az is, hogy bárkit az emberek közössége be kell fogadni, hiszen benne vannak, és csak egyszerűen ők ilyenek, még mások másmilyenek, ilyen mindenki mindenféle. Tehát, hogy ezért azt gondolná az ember, hogy a társadalmi légkörnek, a társadalmi környezetnek kellene olyannak lennie, ami ezt a problémát ugye gerjeszti vagy okozza, illetve ne gerjessze, ne okozza, ugye nyilván ezt akarom mondani, és nem annyira a politikai kérdésnek kellene ennek lennie, ugye. De ugye muszáj, kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy muszáj ezzel foglalkozni, hiszen a kormányzat és a politikai szinten döntenek és határoznak arról, hogy ennek a közösségnek a tagjait diszkriminálják, hogy különböző jogaiktól őket megfosztják, esetenként üldözik, betiltják, sőt, ugye, mint ahogy elhangzott, akár egyes helyeken, akár halálbüntetéssel sújtják, de ahol nem ilyen súlyos a helyzet, ott is azzal kell szembesülni, ahogy mondtad, hogy a politikai légkör az, hogyha a homofóbia és az LGBTQ közösséggel szembeni elutasítás kormányzati szintre, állami szintre emelkedik, akkor az nagy mértékben befolyásolja a társadalmi hangulatot is, a társadalmi környezetet is, és a társadalom viszonyulását ugye a közösség tagjaihoz. Ezért ugye nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy most ez a közösség a szélsőjobboldali, illiberális, fasisztoid politikai rendszerek, politikai irányzatok, mozgalmak és kormányzatok célkeresztjébe kerültek. Na most ugye úgy tűnik, hogy leginkább, és ugye ez rontja a társadalmi környezetet és a normális egymás elfogadását is. Na most jelenleg úgy tűnik, hogy a két fő ellenség a bevándorlók és a melegek, illetve szélesebb körben ugye az LGBTQ plusz közösségnek a tagjai. Mit gondolsz, hogy most azt leszámítva, hogy ugye a keresztény idézőjelbe tett keresztény szavazókra vadászik a jobboldali, szélsőjobboldali politikai irányzat, hogy ezt leszámítva, vagy emellett inkább úgy mondom, mert ez egy nagyon fontos tényező, de hogy emellett mi teszi idézőjelbe, mint mondtam korábban is, alkalmassá ennek a közösségnek a tagjait arra, hogy ők bekerüljenek ugye abba a bűnbak szerepbe, ahol nem akarom felsorolni, ki mindenki tartozott már, és azt akarom főleg mondani, hogy ez hova vezetett ennek, ha ennek nem szabnak gátat, akkor ennek hol van ugye a végső határa.
Hát ugye azt látjuk, hogy a propaganda az nagyon egyszerű üzeneteket próbál megközelíteni a szavazók számára a hatalom érdekébe, tehát mindig kell ellenségkép, mindig kell valaki, akitől megvédenek, és hát ezt a szerepet sokan betölthetik. Hát egyszerű üzeneteket kell megfogalmazni a szavazók számára, tehát hiába látjuk azt, hogy a Biden kormányzat idején a bevándorlást sokkal inkább törvényileg úgy szabályozták, tehát sokkal több ember volt, akit eltávolítottak ilyen vagy olyan oknál fogva az országból, de ugye maga a propaganda üzenet a republikánus kormányzattól mégis kiemelte, ahogy te magad is mondtad, ezt az emigrációs problémát, meg ugye kiemelte a színesbőrűekről szóló problémát, az LMBTQ közösségről, tehát egyfajtaképpen olyan üzenetet fogalmazott meg, tehát hogy problémának nevezte meg, tehát, és ettől kívánja megóvni ugye a közösséget, a rájuk szavazó embereket. Tehát ilyen kőegyszerű üzeneteket kell az emberek felé közvetíteni, nem is kell feltétlenül komolyan gondolni, vagy lehet egy-egy olyan rendelkezést hozni. Tehát ugye itt ezek nem valós veszélyek, tehát hogyha a magyarországi helyzetre is gondolunk, tehát nem hiszem, hogy bárkinek problémát okozott a fejlődésébe a Pride felvonulás, mégis ugye eljutottunk odáig, hogy be kellett tiltani, tehát hogy vannak olyan érdekek, amik kapcsolódnak ezekhez a történetekhez, ami elősegíti a hatalomban maradást, és egy eszközzé válik, tehát egy kiváló eszközzé válik egy populista kormánynál, ahol meg lehet fogalmazni az ilyen üzeneteket, hogy mitől kell félni, mit fogunk mi kivédeni, mitől fogunk megvédeni benneteket. Tehát itt ennyire lebutított dologról van szó szerintem.
Igen, hát ugye a kisebbségek azok mindig ideális célpontok, főleg ha békések és védtelenek, ugye azok a legjobb céltáblák, ugye, és lehet kriminalizálni őket, miközben azt lehet mondani, hogy például ezek a szélsőjobboldali fasiszta rendszerek sokkal nagyobb veszélyt jelentenek, még a gyerekek fejlődésére is. Most ezt sok példával és sok oldalról alá lehetne támasztani, hogy nagyon is így van, de úgy egyáltalán az egész társadalomra nézve, mint például az, hogy ezekkel a tulajdonságokkal, jellemzőkkel született emberek hogyan élnek, vagy mit csinálnak, mert ezek aztán a legbékésebb emberek a világon, és senkit nem bántanak, és senkire semmiféle veszélyt nem jelentenek. Ennél fogva is talán ideális céltáblái ugye az ilyen szélsőjobboldali propagandának. Végezetül azonban hadd mondjam azt, illetve hadd kérdezzelek meg arról, hogy mi a véleményed arról, és minek lehet azt tulajdonítani, hogy van egy pozitív vonatkozása is most ennek az egész kultúrharcnak, amit elindítottak velük szembe, de ez egy enyhe kifejezés, hogy tömegek állnak az üldözöttek mellé, ahol betiltják, vagy korlátozni akarják a Pride-ot, hogy soha nem látott, ezt tudom mondani itt Floridában is, ez történt, hogy korlátozni akarták bizonyos szempontból a Pride-ot, és soha nem látott tömeg vett részt benne, és hatalmas siker volt, és ugyanez Budapesten, és lehet folytatni, és más városokban, Washingtonban, itt Amerikában, és tele az egész országban. Tehát, hogy tulajdonképpen miközben céltáblává váltak az illiberális, fasiszta kormány, ideológiájú kormányoknak, politikai irányzatoknak, ugye célkeresztjébe kerültek ennek a közösségnek a tagjai, aközben ők maguk egyfajta szabadság szimbólummá váltak, és mindazok, akik a szabadságot fontosnak tartják, azok melléjük állnak, és egyfajta zászlóként, hogy is mondjam, tehát ilyen zászlóként, nem hogy lobogtatják, de hogy ilyen szerepet is kap tulajdonképpen a közösség, akarva akaratlanul, hogy a szabadság jelképévé váltak, és sokan így tekintenek rájuk, és így is tekintik ők, és így is támogatják őket, és azonosulnak az ügyükkel, azonosulnak az életükkel, és úgy érzik, hogy ha az ő szabadságokat védik, azzal mindenki szabadságát védik, saját szabadságukat is védik, az ő szabadságukat is védik, önmagában a szabadságot védik, tehát a szabadság jelképévé is váltak. Most te ezt hogy látod, hogy egyrészt mi ennek az oka, másrészt pedig, hogy kinek a javára dőlhet el ez a történet?
Hát ugye a magyarországi dolgok kapcsán is egyértelműen az látszik, hogy sikeresen atrocitások nélkül lezajlott a 30. budapesti Pride, tehát annak ellenére, ugye, hogy be akarták tiltani, hát legalább 200 000-en is részt vettek az eseményen, tehát a lehető legnagyobbá vált a felvonulás, és hogy nem csak a magyarok vettek már részt ezen, hanem külföldről is jöttek rengetegen, akik egyfajta változást reméltek. Tehát én azt hiszem, hogy az emberekbe azért felébred az ellenállás, meg próbálják kimutatni azt, hogy az inger küszöbüket megüti az, hogyha a gyülekezési jogukban szabályozva vannak. Tehát szerintem olyan emberek is kimentek, akik korábban nem érezték ezt jelentős dolognak, hogy részt vegyenek, de minél inkább be akarnak tiltani valamit, azért van az a pont, amikor megüti az embereknek az inger küszöbét, hogy ez már lehetetlen. Tehát ezt látom így a magyarországi esetek kapcsán, de Amerikában is. Tehát én azt hiszem, hogy Amerikában is ott van a mögötte, hogyha ti be akarjátok tiltani, én akkor is vállalom, hogy ki vagyok. Tehát, hogy a fiatalok meg egyértelműen erre utalnak. Tehát én látom ezt a fajta ellenkezést. Ugye itt ott volt egy nagy kérdőjel az emberekben, hogy mi lesz az idei Pride-dal Magyarországon, tehát hogy ezt meg lehet rendezni. Gondolom sokan szorongtak is miatt, tehát tudták azt, hogy ez a Pride menet más lesz, mint a korábbiak, tehát szerintem a legtöbb ember számíthatott arra, hogy ez talán még erőszakos is lesz, de szerencsére nem így alakult. Tehát sokkal többen vannak eleve, akiket érint ez a probléma, de én azt látom, hogy megüti az inger küszöböt is, és az ellenkezési küszöböt is sokaknál, hogy ezt már azért nem, tehát hogy nem hagyják.
Igen, tehát én úgy látom egyébként a Budapest Pride-ot, azt kifejezetten egy lázadásnak tekintem, és úgy látom, hogy tulajdonképpen az emberek föllázadtak a zsarnokság, az önkény és a szabadság korlátozásával szemben, és mellé álltak egy tényleg a békés, védtelen, senkinek nem ártó közösség tagjainak, akiken keresztül megpróbálták ezt a gyűlöletpolitikát, elnyomást, terrort és jogfosztást érvényesíteni, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon pozitív dolog, és azt mutatja, hogy ennek az ügynek a kapcsán életjeleket mutatnak az emberek, és életjeleket mutatnak a demokrácia és a szabadság iránti igény tekintetében mindazok, akik egyébként most már másfél évtizede hallgatnak. Tehát van ennek a jelenségnek most egy ilyen pozitív színezete is, és könnyen lehet, hogy ebbe a dologba beletörik a szélső jobboldaliaknak a bicskája, és a Trumpnak is egy nagyon nagy figyelmeztetés, hogyha ezt így tovább csinálják, ezen keresztül az ellenállás az csak nőni fog. Hát, igen, parancsolj.
Még azt akartam mondani, hogy szerintem nagyon jó példa volt arra is, hogy jó vagy rossz dolog-e az ilyenfajta felvonulás, tehát én azt gondolom, hogy megint alátámasztott, hogy semmi olyan, amit provokatívnak vagy botrányosnak tituláltak korábban, tehát hogy nem létezett, ez egy békés felvonulás volt, tehát ez egy tömeges békés felvonulás volt, ahol megfogalmazódott az is, hogy nem kell félni a hatalomtól, hiába akarja azt, hogy féljenek tőle. Tehát ugye a budapesti Pride kapcsán azt akarták elérni, hogy ne vonuljanak fel az emberek. Amerikában is ezt szeretnék elérni, és hála Isten a fiatalok egyre inkább azt mondják, hogy nem, ők ezt nem vállalják, és hogy szembe kell ezzel szállni.
Igen, hát ebben csak támogatni és bátorítani tudunk mindenkit, a hallgatókat is. Én nagyon szépen köszönöm Évának ezt a tájékoztatást és a beszélgetést, hallgatóinknak köszönöm a megtisztelő figyelmet, és nagyon reméljük, hogy ez a pozitív végkicsengés, ez fogja tovább vinni az ellenállást ebben az ügyben is, és abban is, hogy itt még csak másságról se beszéljen senki, mert mindenki egyforma. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer a beszélgetést, és nagyon köszönöm a hallgatók megtisztelő figyelmét.
Köszönöm én is a beszélgetésre a lehetőséget, és a hallgatóknak is köszönöm a figyelmet.